Isten igéjét olvasom, Máté 4. részéből 12-től a 23. versig. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyukat, és követték őt. Azután bejárta egész Galileát, tanította a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.
Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy Te mindenek felett Úr vagy. Megvalljuk azt, hogy Te teremtetted ezt a világot, és benne minket is, és nem lennénk, ha a Te szerető akaratod nem hívott volna minket életre. És azt is megvalljuk, hogy sokszor mi ebből a teremtettségből kiszakítjuk magunkat, és próbáljuk a magunk hatalmát megélni. Próbálunk úrrá lenni a saját életünkön. És áldunk minden olyan pillanatért, amikor nyilvánvalóvá válik a számunkra, vagy a világ számára, hogy egyedül Te lehetsz Úr. Azért kérünk most is, hogy Te legyél itt közöttünk. Ne mi irányítsuk a gondolatainkat, hanem Te irányíts bennünket. Ne mi akarjunk érvelni, hanem engedjük, hogy Te szólj hozzánk. Drága Szentlélek, egyedül Te vagy képes erre. Így hívunk és kérünk, legyél most közöttünk. Áldj meg bennünket. Amen. Istennek igéjét Máté evangéliumának 6. részéből olvasom, a 10. verset. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amikor András szólt nekem december környékén, hogy nem lesznek itt ezen a hétvégén, és jó lenne, hogyha tudnék igét hirdetni, akkor mondta, hogy hát választhatok magamnak, akkor még nem volt ez a sorozat, és valami miatt az az ige jött nagyon elém, és nem értettem, hogy honnan vagy hogyan, hogy a teremtett világ sóvárokba várja az Isten fiainak megjelenését. És aztán nem sokkal utána András felhívott, hogy hát igazából mégis lenne egy sorozat, és az a mi atyánk lenne, és rám az jutna, hogy jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. És én azt mondtam, hogy hát ez tökéletes. Hát, valami olyasmira készültem, ami pont ezt a gondolatkört járná körül. De érzem azt is, hogy önmagában az Isten országa, az Isten akarata, az egy egész nagy sorozatot megérdemelne. Ezért nem szeretném nagy fába vágni a fejszénket, a közös fejszénket, hanem a sorozat arról szól, hogy tanuljuk azt, hogy mit jelent Jézussal együtt imádkozni. Hogy próbáljunk ráhangolódni arra, hogy amikor Jézus ezt az imádságot nekünk tanítja, elénk adja, akkor vajon mi van az ő szívében, és mi az, amit szeretne, hogy mi is gondoljunk, érezzünk. Hogyan tudunk mi vele együtt imádkozni, vele együtt kérni. Úgyhogy azt szeretném, hogyha most így közelítenénk meg ezt az ige szakaszt, és elsősorban erre koncentrálnánk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Számomra azért nagyon kedves ez a téma, mert azt gondolom, hogy az Isten országa és annak a hirdetése az maga az evangélium. Nem szeretem leszűkíteni az evangéliumot önmagában a kereszt üzenetére. Azt gondolom, hogy ez a legközpontibb része az evangélium hirdetésének, de maga az örömhír az, hogy létezik egy atya, egy szerető Isten, akitől bármi elszakadtunk, de ő visszavár. És azt szeretné, hogyha visszaérkeznénk hozzá, és ezért ő mindent megtesz. Ezért a keresztig elmegy, ezért feláldozza saját magát, mindent megtesz, hogy helyreálljon a kapcsolat, de maga az örömhír az, hogy ez a kapcsolat helyre tud állni. És egyszer ez nyilvánvaló lesz mindenki számára. Létezik az Isten országa. Milyen ez az Isten országa? És azt gondolom, hogyha azon gondolkozunk, hogyan tudunk Jézusra hangolódni, talán a legfontosabb azt meglátni, hogy mi, nekünk mi jut eszünk be az Isten országáról, és Jézus ezt a képet hogyan próbálja árnyalni, hogyan próbál minket kicsit vezetgetni, tanítani ebben a témában. Reggelinél megkérdeztem a gyerekeket, hogy szerintük milyen az Isten országa. Vajka kisebb fiam, ő azt mondta, hogy hát olyan, mint a nappalink, csak sok színes égő van benne, meg angyalok, meg legóvonat. Ő nagyon szereti a legóvonatot, és hát természetesen tele van sínekkel, és fut rajta a vonat. Csanád gyorsan helyesbített, hogy nem olyan, mint a nappalink, olyan, mint a házunk. Sokkal nagyobb. És abban egyetértettek, azt hiszem, hogy nincsen benne túl sok dolog. De hát természetesen családnak egészen más legók voltak az Isten országában. Meg nagyon finom ennivalók. Csokik. Az Isten országáról én is így gondolkozom. Nem feltétlen legóvonatot, meg csokit látok, de valami olyat, ami jó és tökéletes. És olyan, ami a bennem lévő mély vágyakat valahogy beteljesíti. Ami annyira tökéletes, hogy azok a hiányok, amiket én megélek, arra Isten egy olyan országot hoz létre, ahol ezek beteljesednek. És nekem is, hogyha az Isten országára gondolok, általában nagyon nehéz helyzetekben és nagyon szép, felemelő helyzetekben szokott eszembe jutni egy spirituálé, amiben az ének az valahogy úgy kezdődik, hogy ott, ahol mindig sütni fog a nap, és a virágok mindig virágozni fognak, na, hogy az Isten országa nekem valahogy ez a melegség, ez a tökéletesség. És nagyon sokszor jut eszembe az, amit a jelenések végén olvasunk az Új Jeruzsálemről. Egy gyönyörű világ, amiben nincsen fájdalom, betegség, nincsen gyász. És azt hiszem, nem vagyok egyedül, meg a fiaim sincsenek egyedül, hogy az Isten országáról mindannyian így gondolkozunk. Hogy valami nagyon ideális, valami nagyon tökéletes, amit Isten azért hozott létre, hogy azt, amit mi elvesztettünk a teremtés után a bűnbeeséssel, azt visszahozza. Egy új teremtés, az Isten országa, újra egy olyan világ, ahol vele harmóniában vagyunk, egymással harmóniában vagyunk, és minden tökéletes. És azok a hiányok, amiket most érzékelünk és megélünk, azt ott már nem kell megélnünk. És nem csak arról gondolkozunk ez alapján, hogy milyen az Isten országa, hanem azt hiszem sokszor azon is, hogy fog eljönni. Hogyha a mostani minket körülvévő világról próbálunk bármilyen szinten információt szerezni, informálódni, akkor nagyon hamar az első, tehát akár újság, internet, bármi, szomszéd, barát, nagyon hamar bele fogunk ütközni abba, hogy ez a világ nagyon nem hasonlít az Isten országára. Nagyon hamar találkozunk a romlottsággal, az, hogy valami eltört, valami tökéletlen, hogy annyira keszekúsza és romlott, ami körülvesz, hogy na, ha az Isten országa valamilyen, biztos nem ilyen. És azt hiszem, hogy sokunkban keresztényként az él, hogy itt, ha valami történni fog az Isten országával kapcsolatban, akkor az, hogy Jézus eljön másodszorra, és rendet rak. Helyre teszi a dolgokat. És a leginkább az van a szívünkben, az a vágy, hogy jöjjön már vissza Jézus. Hogy az a sok seb, amiből vérzik a világunk, az végre gyógyuljon meg. És akár a környezetünkre gondolunk, a földünkre, akár a társadalmunkra, akár a saját családunkra, azt várjuk, hogy Jézus egyszer eljön, és mindent tökéletesen helyre fog állítani. És azt gondolom, hogy ez igaz. És arról is van elképzelésünk, hogy ez hogy nézhet ki. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy Jézus hogyan beszél az Isten országáról, és az Isten országának az eljöveteléről, még azt is jó látnunk, hogy hogyan gondolkoztak azok az emberek, akiknek ott Jézus ezt az imádságot mondja. Legtöbben az akkori zsidók közül úgy képzelték, hogy az Isten országa az lesz, amikor Izrael királysága helyreáll. Jön a messiás király, aki azt a római uralmat és minden más nép által való uralmat, ami nyomás helyez az Izrael népére, azt el fogja sodorni, el fogja söpörni, és végre a messiás király lesz a hatalmon, és helyreáll Izrael királysága. Akár a mi gondolatainkra, hogy hogyan jön el az Isten országa, akár azokra a gondolatokra, mert ez érdekes, ugye mi most a mostani helyzetünkben nagyon könnyen mondjuk, hogy hát nem látták jól. Hát az akkori izraeliek nagyon nem látták jól, hogy jön el az Isten ország, és Jézus ezt világosan elmondta, és hogyha jobban hallották volna, akkor nem gondolkodtak volna így. Azt gondolom, hogy most azzal az alázattal érkezünk meg Jézus imádságához, hogy engedjük, hogy a mi képünket is formálja az Isten országáról. Lehet, hogy mi sem látjuk tökéletesen. Mert mit mond Jézus az Isten országáról? Egyáltalán hogyan beszél ő róla, és hogyan szeretne formálni bennünket? Mit mond arról, hogy hogyan érkezik ma az Isten királysága? Nagyon sok hasonlatban beszél Jézus az Isten országáról. Egy hasonlatot sikerült elhoznom, remélem megtalálom. Szóval az Isten országa ilyen. Remélem mindenki látja. Én biztosan, ez egy mustármag. Jézus azt mondja az Isten országáról, hogy olyan, mint egy mustármag. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy csak a lelkészek látják, és senki más, hanem azt, hogy egészen pici az Isten országa. A mi fejünkben valami nagy és hatalmas és dicsőséges van. És Jézus ott azt mondja, nagyon sok hasonlatban beszél az Isten országáról, hogy ilyen picike. Hogyha az Isten országáról gondolkoztak, akkor ennyire piciben gondolkozzatok. És ez a mag fog felnőni fává. Az szerintem a képnek egy gyönyörű része, hogy ez a fa annyira nagy, hogy még a madarak is fészket tudnak rakni, még a teremtés rendje is helyreáll. De hogy amikor arról gondolkoztok, hogy milyen az Isten országa, ebben a piciben kezdjetek el gondolkozni. Mond egy másik hasonlatot is. Azoknak, ugye ezt mondja, akik azt gondolják, hogy az Isten országa mindenképp valami hatalmas. Beszél a kovászról. Hogy olyan, hogy belerakod egy nagy anyagba, és elkezd az ott elkezd dolgozni. És az Isten országa az kölcsönhatásban van a környezetével. És annyira erős ez a kölcsönhatás, hogy az egész környezetét képes átformálni. Hogyha abban gondolkozol, hogy milyen az Isten országa, és arról azért imádkozol, hogy jöjjön el, akkor ezért a folyamatért imádkozol. Hogy amikor eljön az Isten országa, akkor ez a pici elkezd növekedni, hatással lesz a környezetére, és átformálja az egész környezetét. Minőségileg megváltoztatja az egész környezetét. Egészen új anyag jön létre. Beszél arról is azoknak, akik azt gondolják, hogy az Isten országa tökéletes, hogy olyan, mint a búza és a konkoly. hogy Isten elveti a magot, vagy hát a gazda, elkezd nőni a búza, de titokban jön a gonosz is, és éjszaka beleveti a konkolyt. És ezek egymás mellett nőnek. És egészen az aratásig nem lesz nyilvánvaló, hogy melyik a búza és melyik a konkoly. Először nagyon hasonlítanak, és ahogy elkezd növekedni, egy idő után nyilvánvaló lesz, és amikor eljön az aratás, akkor egészen nyilvánvaló, mert a konkolyt külön kell gyűjteni és felégetni a tűzön, a búzát pedig betakarítani. Tehát az Isten ország, amikor erről gondolkozunk, nem egy késztermék, nem egy tökéletesen megérkező késztermék, hanem itt zajlik, körülöttünk, közöttünk, most növekszik. És minden hasonlatnál érdemes kicsiben is és nagyban is gondolkozni, hogy a saját életünkben nem erről van szó, hogy az Isten országa, ahogy nő bennünk a Szentlélek által, elkezd növekedni, és úgy bennünk van a búza is, meg a konko is. Úgy nagyon egyszerre. És abban bízunk, és azért kérjük Istent, hogy az aratásnál azt a konkolyt szedje ki onnan. És Isten nem ígéri azt, hogy amikor mi itt vagyunk, hogy az aratás előtt ez megtörténik. Ő azt mondja, hogy ez úgy fog növekedni egymás mellett. De hogy higgyünk és bízzunk abban, hogy lesz az a pillanat, amikor az marad meg, ami értékes, és minden, ami nem Istenről szól, és nem a vele való kapcsolatról, és minden, ami értéktelen, az el fog múlni, tűzre vettetik. És ugyanez igaz nem csak a saját belső lelki életünkre, hanem a közösségünkre, a családunkra, a társadalmunkra. Az Isten országa nem olyan, ami már most nyilvánvaló. És ezt egy másik hasonlattal is segíti a hallgatóknak. Azt mondja, hogy olyan, mint a földbe rejtett kincs. Amikor én az Isten országáról gondolkodok, mindig az jut eszembe, hogy dicsőségesen lejön, nyilvánvaló, Jézust fogja mindenki dicsérni. Ehhez képest Jézus arról beszél, hogy az Isten ország olyan, mint egy földben elrejtett kincs. Ezt ott ki kell lásni. Arra úgy titokban rá lehet lelni, valahol a mélyen, és amikor valaki rálel onnantól, az fogja meghatározni az életét. Onnantól ez lesz mindene, elad bármit, csak hogy ezért a kincsért, ez a kincs az övé lehessen. De nem egy késztermék, egy elrejtett dolog, nem egy nagyon nyilvánvaló dolog. És amikor arról kérdezik konkrétan a farizeusok, hogy fog eljönni az Isten országa, hol van egyáltalán, hogy érkezik meg, akkor pedig egyszerűen annyit mond, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt van vagy ott van. Az Isten országa közöttetek van. És ha görög szót nézzük, még úgy is lehetne fordítani, hogy bennetek van. Azt gondolom, hogy ez volt talán a legmeglepőbb az akkori hallgatóság számára, és lehet, hogy ez az, ami minket is leginkább kell, hogy formáljon. Hogy az Isten országa az egy növekvő dolog. Ugye a mustármaggal kezdtük, egy egész picivel, egy növekvő dolog. Viszont az azt jelenti, hogy már most itt van. Hogyha azon gondolkozunk, hogy mi keresztényként azért imádkozunk, mikor jöjjön el a te országodat, imádkozunk, azért imádkozunk, hogy majd egyszer nyilvánvalóvá legyen az, hogy az Isten országa eljött, ami jó, lesz, ami rossz, elmúlik, akkor Jézus ezt szeretné átfogalmazni bennünk. Azt mondja, hogy amikor ezért imádkozunk, akkor egy folyamatért imádkozunk, ami már most itt elkezdődött. Mindig érdekesek voltak nekem azok az igék, hogy hogyan tudok én már most itt a mennyben kincseket gyűjteni. Vagy mit jelent az, hogy már most itt maradandó dolgokért küzdeni, vagy itt keresni az Isten országát. Valaki azt mondta egyszer, és ez nagyon megragad bennem, hogy az örök életünk nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, és utána elkezdünk örökké élni, feltámadni és örökké élni, hanem akkor, amikor felismerjük Isten uralmát az életünkbe. És ha ez viszont igaz, akkor az örök életünkben minden, amit teszünk, azzal már építjük az Isten országát. És azt hiszem, a legfontosabb, amire szeretne minket tanítani Jézus, az az, hogy az Isten országa egy kapcsolati dolog. Nem arról van szó, hogy egy olyan, amit bármilyen mennyei hitel minősítővel le lehetne írni, hogy milyen kritériumoknak felel meg az Isten országa. Ugye nem lesz gyász, nem lesz betegség, nem lesz ez meg az, hanem lesz helyette ez meg az. Hanem az Isten országa az, amikor az az ember, aki a bűnesetkor elszakadt az Istentől, mert nem fogadta el azt, hogy az Isten az ő teremtő atya, az az ember visszatalál, és ebben a visszatalálásban elkezdi építeni az Isten országát. Az Isten országának a minőségét nem ezek a látszólagos dolgok, ezek a következmények fogják meghatározni, hanem az, hogy kik és hogyan vannak ott. Nagyon érdekes, a lekcióban, amit olvastunk, Jézus gyakorlatilag megmutatja nekünk, hogy amikor imádkozunk, miért imádkozunk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Jézus, amikor elkezdi a munkáját, elkezdi hirdetni az Isten országának az eljövetelét. Tehát elkezd beszélni róla. Hírré válik az, hogy létezik ez az ország. Azoknak az embereknek, akik erről ebben nem hisznek, nem reménykednek, azoknak hírré teszi. Vagy akik mást várnak. És azt gondolom, mikor imádkozunk, én elfogult vagyok, missziós szervezetben dolgozok, én azt gondolom, hogy számomra nagyon fontos, hogy minél több ember hallja az evangéliumot, de amikor mi imádkozunk, hogy jöjjön a te országod, akkor azért is imádkozunk, hogy minél több ember halljon az Isten országáról. Akár a barátaink, a családunk környezetében, én az egyetemi misszióban vagyok, minél több egyetemista halljon az Isten országáról. A másik, amiért ilyenkor imádkozunk, az az, hogy ne csak meghallják, hanem kapcsolódjanak be. Jézus nem csak elkezdi hirdetni az evangéliumot, hanem rögtön elkezdi kiválasztani a tanítványokat. Rögtön embereket gyűjt maga köré, mert az Isten országa közösség. Közösség egymással és az atyával. És neki az a legfontosabb, hogy ebbe kapcsolódjanak be emberek. És minél több emberbe kapcsolódik, annál többféleképpen szólal meg az Isten országa közöttünk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor nemzetközi találkozókon vagyok, egészen máshogy fog imádkozni egy pünkösdi afrikai, hát meg egy konszolidált európai. Tehát, hogy máshogy dicsőítünk, máshogy imádkozunk. Egy távol keletinek az evangélium egészen más színekben szólal meg, mint nekem. Nagyon érdekes, kaptam egy afrikai kommentárt, biblia kommentárt, és elkezdtem összehasonlítani a szokásos ilyen nyugat-európai kommentárjaimmal, és azt vettem észre, hogy vannak ige szakaszok, amiről az afrikai kommentár ír egy sort, a nyugat-európai három oldalt. És fordítva, vannak olyan ige szakaszok, ahol a nyugat-európai ír egy sort, és az afrikai három oldalt. Tehát amikor arról beszélünk mondjuk, hogy mit jelent a szolgasság és a szolgasságból való felszabadulás, na hát arról egy afrikai kommentár nagyon hosszan tud írni. Mert hogy számukra az Isten országának az örömüzenetéből ez egy nagyon hangsúlyos és fontos rész. És azt gondolom, hogy az Isten országának a gazdagsága ebben is áll, hogy ahányan vagyunk, és ahány féleképpen érzékeljük, annyi féleképpen tudjuk egymásnak megjeleníteni, és ezáltal épülünk. Egymásnak hirdetjük. Tehát amikor azért imádkozunk, hogy jöjjön a te országod, azért is imádkozunk, hogy a bennünk megjelenő Isten országa minél gazdagabb, minél színesebb legyen, és ezt minél inkább meg tudjuk osztani egymással. És a harmadik, ami Jézusnál történik, hogy rögtön azután, hogy tanítványai lesznek, elindul csodákat tenni. Mert hogy az Isten országának azért vannak jelei. Tehát az kár lenne tagadni, hogy tényleg az Isten országában igenis el fog múlni a gyász, el fog múlni a fájdalom, a betegség. És ezt Jézus nyilvánvalóvá teszi már itt a földön. És nem azt mondja, hogy itt, tehát mondja azt is, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Nem azt mondja, hogy itt fog ez tökéletesen megvalósulni. De azt, hogy az Isten mindenek felett úr, ezt az élete során számtalan módon nyilvánvalóvá teszi. Lecsendesíti a tengert. Vakokat gyógyít, bénákat gyógyít, Lázárt feltámasztja, megsokasítja az ételt. Nincs az a földi dolog, ami fölött az Istennek ne lenne hatalma. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Talán amire még érdemes, hogyha az imádság szempontjából közelítjük meg a hangsúlyt fektetni, az a legyen meg a te akaratod. Az Isten országa nincs mindenütt jelen, ahol Isten jelen van. Mert valahogy a fejünkben az van, ugye maga Jézus is, nagyon érdekes, hogy mi azt várjuk, hogy Jézus jelenléte az az Isten országa. Közben Jézus úgy imádkozik, ő maga, hogy jöjjön el a te országod. Mert hogy az Isten országa csak ott van jelen, ahol az emberek az Istent, mint atyát elfogadják. Ahol az Isten fiai vannak, ott van jelen az Isten országa. És számtalan olyan pont van, ahol Isten megjelenik, de ezt az emberek nem akarják tudomásul venni. Vagy mi nem akarjuk tudomásul venni. Számtalan olyan pont van a mi életünkben is, ahol ezt a fajta uralmat nem adjuk át Isten kezébe. És én azt gondolom, hogy ez a kulcsa az Isten országának a növekedésének. Mert az egyik legfőbb ismérve, hogy ott Isten van minden mindenekben, ő az Úr mindenek fölött, és mindenki, aki ezt elfogadja, az az Isten országának a tagja. Az a Jézus imádkozza ezt, hogy legyen meg a te akaratod, aki a Getsemáné kertben is ugyanezt imádkozza. Hát ha az Isten országáról gondolkozok, nem arra gondolok, hogy ez egy olyan ország, ahol az Isten feláldozza a saját fiát. Logikailag én nem így gondolnám az Isten országát. És Jézus sem így gondolná logikailag. Átadja az Isten uralmának a helyet. És azt mondja, hogy Atyám, én hiszem, hogy ahogy te építed ezt az országot, az úgy jó, és ahogy te elképzelted ezt az országot, annak úgy kell megtörténnie. És ha ennek kell megtörténnie, bár ez nekem nagyon nehéz, legyen a te akaratod szerint. És az, hogy ezt Jézus meg tudja tenni, az szabadít fel minket arra, hogy mi magunk is egyszer részesei lehessünk tökéletesen az Isten országának. És az szabadít fel arra, hogy már itt most tudjunk tenni az Isten országáért. Mi az, amit kérünk tehát, amikor ezt imádkozzuk Jézussal? Egyrészt azt, hogy minél több ember halljon erről. Elsősorban azt, hogy formáljon át minket, hogy az Isten ország, több legyen bennünk a búza, mint a konkoly. És hogy tudjuk értékelni a konkolyt, és tudjuk értékelni az aratás urát is. De ezen felül, hogy minél több ember halljon arról, hogy létezik ez az ország. Hihetetlenül reménytelen emberek vannak körülöttünk. És sokszor mi magunk is azok vagyunk. Sokat gondolkoztam, és hogy arról gyakorlatilag, hogy a mi egyetemistáinkat, a hívő keresztény egyetemistákat mi különbözteti meg a nem hívő egyetemistáktól. Gondolkoztam azon, hogy vajon a szeretete ez. És ha nagyon őszinte vagyok, igen, nagyon sok szempontból a mi egyetemistáink sokkal jobban szeretik egymást, mint a nem hívő egyetemisták. De nem tudnám nagyon azt mondani, hogy ebben annyival előrébb járunk. Gondolkoztam azon, hogy mi lehet az a különleges dolog. És én azt gondolom, hogy elsősorban a remény. Hogy még mindig egy keresztény ember tud reménykedni. És ez a mostani Európára egy nagyon izgalmas helyzet. Nem véletlenül nyitnak nagyon sokan most az evangélium felé. Mert hogy érzik, hogy remény van bennünk. És nem hiszem, hogy abban hiszünk, hogy Isten itt maradandó hajlékot készít nekünk, nem ebben van a reménységünk, de abban, hogy létezik ez az ország, és már itt elkezdett növekedni, és egyszer mindenki számára nyilvánvaló lesz, abban reménykedünk. És ez egy hihetetlen nagy erő. Ha csak ezt át tudjuk adni a mellettünk lévőnek, azt gondolom, hogy az evangélium lényegét adtuk át. Létezik a szerető atya, és vár. A másik, amit mikor ilyenkor imádkozunk, az az azt hiszem, hogy annak a felismerése, hogy aktívak lehetünk. Hogy nem kell lemondanunk arról, hogy majd egyszer, mint késztermék megérkezik az Isten országa, hanem általunk épül. Bennünk van, köztünk van. És minél szorosabb a kapcsolatunk az Atyával, annál nyilvánvalóbb. A harmadik pedig azt gondolom, hogy egyfajta elengedés. Elismerése annak, hogy azért ez itt nem lesz tökéletes. Tehát, hogy azt az ábrándot elengedni, hogy majd itt minden egyszer megjavul, amikor azt imádkozza Jézus is, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ő teljesen tisztában van azzal, hogy ez nem itt így általunk fog megvalósulni, hanem akkor, amikor ő újra eljön, és amikor Isten lesz minden mindenekben. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Hangolódjunk így a Jézussal való imádságra, és érezzük meg ezt a reménységet magunkban. Amen. Mennyei édesatyánk, csak álmodunk arról, hogy milyen jó lesz már veled. Milyen jó lesz az, amikor minden, ami rombol és pusztít, az önmagába visszahull, elmúlik. És minden, amit te építesz, akár rajtunk keresztül is, az megmarad. És milyen jó lesz végre találkozni veled. Milyen jó lesz, amikor a veled való kapcsolatunk annyira helyreáll, hogy újra melletted lehetünk, a közeledben lehetünk. És Uram, nagyon szeretnénk azt, hogy ez a kicsiny mustármag, ez növekedjen. Növekedjen bennünk, saját életünkben. Növekedjen a gyülekezetünkben, kapcsolatainkban közöttünk. De szeretnénk, hogy növekedjen itt a lakótelepen is, vagy az egész városban, Budapesten. Olyan jó lenne látni, hogy egyre többen megadják magukat, és nem küzdenek tovább a saját igazukért, hanem a te igazságodat fogadják el. Kérünk ezért a szabadításért. És Uram, kérünk azért is, mert addig, amíg mindez nem történik meg, addig nagyon sok nyomorúságot kell átélni. Könyörgünk azokért, akik most szenvednek, mert akár betegek, akár elvesztettek valakit, és gyászolnak. Te vigasztald meg őket, és te add meg nekik azt a reményt, hogy egyszer majd ezeket a dolgokat is helyreállítod, rendbe teszed. Urunk, könyörgünk most azért is, hogy a presbiteri hétvégén legyél ott. Hogy áld meg még őket a mai napon, a közösségükben, hogy minél inkább olyan tervekkel és olyan reménységgel jöjjenek vissza közénk, amiben a te akaratod válik nyilvánvalóvá, és ami a te országod épülését szolgálja. Dicsőítsd meg magad ott is. És nagyon kérünk ezért az országért, a vezetőkért, és mindenkiért. Elsősorban azért, hogy minél többen keressék először a te országodat, és csak azután gondolkodjanak a többi dologról. Adjál ébredést, hogy ne kelljen sötétségben járni. Hozd el a te világosságod. Drága Szentlélek, nagyon várunk. Amen. Mondjuk el közösen a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.